kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten a türk államok szervezetének informális külügyminiszteri találkozóján. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartja a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban. Aláhúzta, hogy Magyarország már több mint 3 éve él az ukrajnai háború szomszédságában, és több mint 3 éve érvel a béke, a tűzszünet mellett, amiért a kormány súlyos támadásokat kapott azok részéről, akik mostanra szintén erre az álláspontra helyezkedtek. Üdvözölte, hogy a türk országok is a nemzetközi béketábor tagjai, és külön köszönetet mondott a török vezetésnek a béke erőfeszítéseiért és a két sikeres közvetítési kísérletéért. Majd elítélte a világ újbóli blokkokra szakadását célzó törekvéseket. Kifejtette, a türk államok nagyban hozzájárulnak hazánk energiaellátásának biztonságához. Háborúellenes költségvetésnek nevezte a 2026-os büdzsét a nemzetgazdasági miniszter a törvényjavaslat általánosításában az országgyűlésben. Nagy Márton azt mondta, a tervezet a Magyarország szomszédjában folytatódó háború káros hatásainak kivédését célozza, és középpontjába állítja a gyermekes családok, a fiatalok és a nyugdíjasok támogatását. A kabinet jövőre Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját hajtja végre, fenntartja a rezsicsökkentést és garantálja a 13. havi nyugdíj kifizetését, megvédi a munkahelyeket és újabbak megteremtését segíti, sorolta. Jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. Márciusban 714.400 forint volt a bruttó és 490.400 forint a nettó átlagkereset, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó 8,4, a reálkereset pedig 3,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Javaslatot tesznek az ár- és top zökkenőmentes kivezetésére a kormánynak az élelmiszer multiláncok. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint az intézkedés be tudta tölteni a neki szánt szerepét, de kereskedelmi láncoknak ez a hozzájárulása a magyar családok terheinek csökkentéséhez május 31-e után már nem fenntartható szerintük, mert a beszállítóktól folyamatosan érkeznek az áremelési igények. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. A parlamentben emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választották Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Ende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papír alapú TB kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át, emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés. Elfogadták a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Megszűntek a ragadó száj és körönfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság. Horvátország azonban továbbra is ideglenes határellenőrzést végez, de annak nem része a személyellenőrzés. Miután a május 29-ére tervezett kilövést elhalasztották, várható a június 8-án, az Egyesült Államok keleti parti időzónája szerint 9 óra 11 perckor indul az Axiom 4 űrmisszió a Kennedy űrközpont egyik indítóállomásáról, fedélzetén Kapu Tibor magyar űrhajóssal. A küldetés sokszínű kutatási portfóliója mintegy 60 tudományos kutatás foglal magában, amelyek 31 országot képviselnek, köztük az Egyesült Államokat, Indiát, Lengyelországot, Magyarországot, Szaúd-Arábiát, Brazíliát, Nigériát, az Egyesült Arab Emírségeket és több más európai országot is, ismertette Ellen Flint, az Axiom Space küldetés vezetője. Végül az időjárásról. Éjjel többfelé, aztán holnap kezdetben csak elszórtan, majd napközben ismét egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is lehet. Sokfelé megélénkül, majd egyre inkább erősebbé válik a szél, és a zivatarok környezetében akár viharos szél is előfordulhat. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-12, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Bodó Boglárkával, a Bródy Sándor könyvtár munkatársával a magyar történelmi regények népszerűségéről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Egy olyan könyvet is hoztál még a hallgatóinknak, amely új, és még lehet, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy még nem hallottak róla a hallgatóink. Melyik ez a könyv?
Ez a könyv Vankó Jánosnak a Török vész, aminek az alcíme, hogy Maróta második Mohács. Ez egy történelmi regény. Ezt azért hoztam el, mert lehet, hogyha valaki visszagondol a történelmi tanulmányairól, akkor azt mondja, hogy ó, hát ha ennek Maróta az alcíme, akkor tudom én az egész történetet. Ja, aki a főszereplője, Dobozi Mihály, hát akkor ezt is tudom, hogy mi fog vele történni. Hát Dobozi Mihály egy híres alak volt egyébként. A képzőművészetben Székely Bertalannak például nagyon híres festménye van, Dobozi és Hitvese. De gondolhatunk olyanra is, mint Lakatarisz Demeter, aki szintén megfestette. És még számos képzőművészeti alkotáson megjelenik egyébként Dobozi és Hitvesének a története, valamint versekben is Kölcseinek van egy nagyon szép balladája, kevéssé ismert ballada, most már az ő idejében az volt, ami Dobozyról szól, mert az ő hősies életét a Mohácsi csata idején és a Maróti csata idején is, a nagyon hősies megnyilvánulását már a kortársai is feljegyezték, és azt hiszem, hogy a mai napig is ő egy nagyon ismert alakja a magyar történelemnek, még ha nem egy nagy híres hadvezér volt, nem király volt, nem főpap volt, de egy híres személyiség volt, akinek a hősiesség elvitathatatlan, feleségével, Farmos Ilonával egyetemben. Ki szintén egy nemes ember volt, egy kis nemes volt, Alcsút Dobozi Mihály, és a felesége szintén egy nemes asszony. Megemlíti őket az Istvánfi krónika, Verancsics Antal, azért mondom, hogy már a Mohácsi csata után egy évvel, már amikor Istvánfi megírja a krónikáját, külön fejezetet szentel Dobozi Mihálynak is. Nem hiszem, hogy sok titkot árulok el, hogyha ebből felolvasok egy részletet, hogy mit ír róla. Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét a ló gyorsaságában vízva biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták. Ezt írja róla már egy évvel a Mohácsi csata után az akkori nádor Istvánfi Miklós, a Magyarok története című munkájából. Ez egy fordítás latinul írta természetesen. A Marót, ez a pusztamaróti harcokat eleveníti fel, azt is mondhatnánk, hogy egy második Mohács. Nem hiába a Mohácsi vésszel kezdődik, ahol, mint tudjuk, meghal a király, második Lajos belefullad a Cselepatakba, eléggé tisztázatlan körülmények között találják meg, máig sem teljesen tisztázottak, hogy hogyan is történt. Minden esetre ez a töröknek egy akkora előnyt ad, hogy egészen végig dúlja az országot Budán. Szapolyai azért, hogy az ő hatalmát a török szultán megerősítse, ezért késlekedik, nem jut el a csatába. Török Bálint is inkább az enyingi birtokait próbálja védeni. Tehát a főurak, bár nagyon sok hősiesen védi az országot, nem egységesek. Még ekkor sem lett volna minden veszve, hiszen a maradék vitézek Maróton egy szekérvárat építenek. Ez a huszita harcmodorból, ami hát akkor már több mint 100 évvel az előtti harcmodor, vették át. Egyébként nagyon hathatósan lehetett ilyen szekérvárakkal védekezni. Ez az akkori, a Gerecse völgyében egy akkori érseki birtokon lévő falu volt, Marót, egy olyan környékkel, ahol halastavak, lápos vizes területek voltak, tehát jól védhető volt. Egy itteni szekérvárba sáncolták el magukat a menekülő vitézek, és akik szembe akartak fordulni a törökkel, zsoldosok is voltak közöttük, tehát vallon zsoldosok is ide vették be magukat a magyar vitézekkel, de még horvát huszárok is akadtak köztük, vagy német puskások, és a menekülő jobbágyság is ide költözött. Ide jönnek majd Farmos Ilonáék is, aki a pár megmaradt jobbágyával, akiket éppen nem öltek meg a törökök, mivel a dúlás olyan mértékű volt, hogy asszony gyereket, öreget megöltek, fiatalabb nőket elvitték, férfiakat is rabszolgának eladták, nagyon sok olyan szerencsétlen került rabszolga sorban, hát Magyarországon akkor már ez ismeretlen, előtte sem nagyon, ismeretlen volt a rabszolgaság, viszont sokan még Afrikába is kerültek ottani fekete törzsekhez rabszolgának magyarok. Magyari Ábrahám például, akit név szerint is ismerünk. Tehát ez egy hatalmas pusztítást hozott az országra, viszont a maradék hadak Marótnál ellenállást szerveznek, oda elsáncolják magukat, felépítik a támfalakat, a kihegyezett karós gödröket, és hathatósan veszik fel a harcot a törökökkel. Sokáig nem is bírnak velük. Nagyon izgalmasan írja le Vankó János. Tényleg végig izgulhatjuk, hiszen van benne olyan szereplő is, akiről nem szól semmilyen történelmi krónika, hogy na ő vajon túléli? Vajon mi lesz a sorsa? Túlélik-e azok az asszonyok, akik menekülnek? A barátok, akik a szerzetesek, akik segítik őket mindenben, akik ápolják a betegeket, odaadóan sebesülteket, ugyanis kitör közbe a járvány is, mint minden ilyen háborús időszakban. A török már kezd visszavonulni, elmennek Budáig, de jön a tél. Ez már hűl a levegő. Amúgy is 1526-ban korán elkezdődött a lehűlés, tehát már szeptemberben jelentkeztek a fagyok. Török visszafordul, lett volna még remény. Viszont olyan túlerő zúdult erre a kis maróti, nem is olyan kis csapatra, akik összetartóak voltak. Tényleg még a zsoldosok is a vitézekkel egy összefogva rendkívül, csak azt lehet rájuk mondani, hogy vitézi módon viselkedtek és védték ezt a szekértábort, de hát a túlerő mindig nagy volt. És Dobozi Mihály történetét is ebből a történetből ismerhetjük meg. Valamint, ami még nagyon érdekes és érdemes elolvasni, Brodarics Istvánnak a Magyarok a törökkel Mohács mezején vívott ütközetének igaz leírása, szintén latin nyelvű, 1527-es históriája, ami szintén nagyon jól leírja, és ott is megjelenik ez a mi hősünk.
Hoztál egy kis ízelítőt?
Hoztam egy kis ízelítőt, tényleg csak egy kis ízelítőt, hogy az izgalmas részeket meghagyjuk az olvasóknak, már csak azért is, mert olyan finomságokat, szó szerint történelmi finomságokat tudhatunk meg, például a szószedetben, ami beleírja, hogy a törököknél ez milyen rangnak számított, vagy ez a korabeli kifejezés, az mit jelentett? Mit jelentett azt, hogy Landsknecht, amit akkoriban használtak, de hát mi már nem tudjuk, hogy ezek mik lehettek, vagy sok olyan török kifejezés, amit lehet, hogy azóta át is, nem csak azóta, hanem ami mondjuk közös kifejezésünk, és hogy az mi lehetett. valamint ezeket a történelmi eseményeket, amiket tényleg nagyon alapos utána járással írt meg Vankó János, ezeket végig izgulhatjuk, és rengeteget tanulunk belőle. Mert hát ez történelemkönyvünkben volt, lehet, hogy két mondat, lehet, hogy egy sem. Attól függ ki, mikor tanult. És egy részlet belőle. És vajon mikor kerültek a földbe a hegyek közötti harcban elesett, és a közönségesen csak legyilkolt keresztények? Bizony hamarabb, mint azt gondolni lehetett volna. Még az első hó előtt elhantolták őket. Az egyház és a nemesség egyaránt adakozott a nagy temetésre, pedig leginkább a volt király hagyatékával és a jövendő király ügyeivel voltak elfoglalva. Rá két évre aztán megbontották a sírokat, s a magyarok csontjait egy közös osszáriumban gyűjtötték. Rémítő halom keletkezett belőle, amely ma is ott áll, és ott fog emelkedni mindörökké. Emlékül régi hőseinknek, akiknek szent volt a haza és a magyarság. Egyébként nagyon megható maga a mű. A hősies kiállás, a szerelem a feleségével, Dobozi Mihály, micsoda szép viszonyban volt fiatal házasokként, és milyen önfeláldozóak voltak. Igazán nagyon szép történelmi regény.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlóinkat, melyben Bodó Boglárkát, a Bródi Sándor könyvtár munkatársát hallják a magyar történelmi regényekről.
Ukran Zsollától a Hollóasszony című kötetet hoztam, ami Szilágyi Erzsébetről szól. Ebből rögtön arra következtethetnénk, hogy ez egy történelmi regény. Nem igazán. Ugyanis nem a történelmi helyzet az elsődleges benne. Nem is a kor, hanem maga Szilágyi Erzsébet, maga a nő, akiről mesélnek. Nem ő maga meséli el a történetet, és nem is a szerző, hanem a szerző a különböző emlékező embereknek a visszaemlékezéseit írja le, úgy, ahogy azok beszélhettek. Édesanyja barátnője, a komorna, a csatlósuk, különböző várnép között megtalálható szolgáló népek, vagy a testvére, Szilágyi Zsófia, vagy Mátyás király, akkor még nem király, a fiatal Mátyás. Mind ezek közül, az elbeszélők közül Szilágyi Erzsébetnek az alakját mutatják meg. Mindegyik szereplő valóságos történelmi személy egyébként, és ők ihlették meg a szerzőt, hogy hogyan is emlékezhettek erre a nagyon jelentős nőalakra. Tudjuk, hogy egy milyen erős és kemény asszony volt Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Jánosnak a felesége, aki nagyban családja révén és saját maga révén is nagyban elősegítette azt, hogy Mátyásból királyunk lett, hogy az ő élete milyen folyamatokon ment keresztül. Ezekből a visszaemlékezésekből, amik időnként ellent is mondanak egymásnak, hiszen az egyik szereplő így emlékezik, a másik úgy emlékezik. A testvér másképp látja, mint a szolgáló az adott helyzetet. A rokon másképpen, mint a barát. A fia megint másképpen emlékszik egy adott szituációra. Úgy, ahogy a valóságban is másképpen emlékezünk egy megtörtént eseményre, és mikor felelevenítjük, akkor döbbenünk rá, hogy jé, hát tényleg ez történt, vagy te ezt így láttad? Nem is emlékszem már ezekre a dolgokra. Ilyen ez a könyv is. Ezek a történelmi szereplők itt, mint magánemberek szerepelnek. Olyanokat is leírnak, amiket egy történelmi szereplőtől nem várnánk. Ugyanis egy ilyen kiragadott hősként nézünk, mondjuk Mátyás királyra, és nem is gondoljuk, hogy mondjuk az ő fejébe is fejébe szállhatott a bor. Jean-Marie mondta egyszer az egyik találkozóján a közönségével, a színész, a francia színész, hogy az egyik hölgy ezen a közönség találkozón elájult, amikor látta, hogy ő fújja az orrát és náthás. Nekem is ilyen érzésem volt, amíg ezt olvastam, hogy ezek a történelmi szereplők is be is lázasodhattak, vagy az orrokat is fújhatták akár. Szilágyi Erzsébetnek is volt olyan időszaka gyerekkorában, amikor nagy beteg volt. Meggyötörte az élet is, a politika is, de például az első jegyese is. Ezért is nem lett abból házasság. A viszontagságok. Nyilvánvalóan érdekházasságban élő szülők, amikor az apa hellyel közzel tér haza különböző csatározásokból, különböző olyan útjaiból, amik a család felemelkedésének az érdekét szolgálja, mert az apa nagyon erre megy, ezért is nősül úgy, ahogy nősül. Az anya életéből, aki tulajdonképpen mindent elnéz, de ő maga is a saját boldogságát keresi, és úgy meg is találja. A testvérei, különböző habitusú testvérei vannak. Mellette álló rokonság. A gyerekei, a gyerekeinek az elvesztése, az élő gyerekei miatti aggódás, az ő sorsuk, találkozása Hunyadi Jánossal. Az is egy roppant érdekes, ugyanis két Hunyadi János van, testvérek. Hunyadi Jánosnak az, mi Hunyadi Jánosunk, öcsét is Hunyadi Jánosnak hívták. Roppant érdekes és lélektanilag izgalmas dolgokat tudhatunk meg. A történelmi háttér itt tulajdonképpen díszlet. Az asszony sorsa, ennek a kemény, érdekes személyiség, igazi egyéniség, az ő sorsa, és ezt hogyan látják mások? Mert Szilágyi Erzsébet nem szólal meg a kötetben. Csak a visszaemlékezéseken keresztül. Tehát nem tudjuk, hogy ő hogyan gondolta. Azt tudjuk, hogy a környezete hogyan gondolta az ő életét, és itt a születésétől a haláláig menően az életét.
Mennyire szubjektív, vagy mennyire hiteles dolgok vannak leírva a könyvben? Vannak olyan hiteles dolgok, ami valóban úgy történt, akár egy évszám, akár egy történés, amiről ma is tudunk, hogy az valószínűleg úgy volt?
A személyek valóságos történelmi szereplők, és a történések is, hát Nándorfehérvár diadala, Hunyadi János halála, a házasságok, a csaták, a történelmi események, amik a hátterét szolgálják ennek a könyvnek, azok mind valóságosak. Megtörtént események, valós személyek szerepelnek benne. Még a szolgálók is valós szolgálók. Benne van a szubjektivitás is, hiszen minden szereplő szubjektívan beszél erről az asszonyról. Ki hogyan látja? Nem egyformán, nagyon nem egyformán látják. Néha ellentmondásosan is. Annyira nem egyformán, hogy az egyiknek a visszaemlékezése ellentétben van a másiknak a visszaemlékezésével. Tehát ezek mind szubjektívak. És abban a hangnemben beszélnek, ami az ő társadalmi helyzetük, vagy rokonsági fokuk okán megengedhető, vagy helyén való, vagy éppen megfelelő. A húg egészen másképpen fog beszélni a nénjéről, mint a barátnő, vagy a komorna. Részlet, hogyan emlékezik Szilágyi Zsófia, Erzsébetnek a húga, a nénjére. Ilyen hírnévre vágyott már akkor, gondolom. Erzsébet vagy szent lesz, vagy hamarosan halott, más lehetőség akkoriban nem nagyon nézett ki neki, vénült, úgy értem, már rég férjhez kellett volna mennie. Túl eszes is volt, makacs is. Különben szép haja lett volna, ha egy kicsit gondozza. Ha nem olyan szigorú magához, biztos irigykedik. Talán titokban irigykedett is, én sokkal szebb voltam, nem egyszer megénekelték a nevem. Habár azt hiszem valójában nem voltak rossz szándékai, csak valahogy nem tudta magát senkivel megkedveltetni. Azaz akkor mégis, azért is mesélem ezt most el, mert Rossz Gonyiné azt hiszem megkedvelte, mire vége lett annak a borzasztó éjszakának. Rossz Gonyiné a hős, aki a Varga míves karját elvette, mert minek ilyen szép hüvelyű, markolatú pengegy Vargának, igaz cserébe elküldött két lovast, hozzanak a rongyosoknak kenyeret, bort, meg vagy két libát, vagy egy borjút, amit találnak legközelebb, hogy mégis legyen valamelyik a taigán kívül, ha a várba beérnek. Ő lett Erzsébet bálványa. Feszt utána koslatott, aztán hetekig. Nándorfehérvárt akkor este már lehetetlen volt elérni. Rossz Gonyiné velünk is tábort üttetett, és két emberét az elzavart vámszedők után szalajtatta, hogy hozzák vissza azokat éjjeli őrségnek, legalább valami hasznuk legyen. A lápi szürkületben 4 vadlibát lenyilazott, a szakácsnével vizet forraltatott, megkopasztatta, feldaraboltatta, és ráripakodott, hogy süsse ropogósra, de el ne égesse. Erzsébetet is maga mellé parancsolta, a tűz mellé inni kezdett, valamennyit kérdezősködött, de inkább maga beszélt. Azt nem hallottam, hogy mit, engem tovább rejtegettek a kocsin a szalmában, mert erényes nővérem úgy ítélte meg, jobb, ha ennyi katona között nem járkálok, míg be nem érünk apámhoz a várba. Még jó, hogy enni ott hagyott valami száraz sültet. Ez a testvérnek az egyik visszaemlékezése. Egy olyan találkozásra, amikor az apjuk magához rendelte Nándorfehérvár várába a gyerekeit, és útközben találkoznak Rossz Gonyinéval. Hát honnan ismerjük? Rossz Gonyi Cicelle, emlékszünk rá a balladából, Arany Jánosnak a balladájából. Ő is megjelenik a színen, mint az egyik meghatározó élmény Erzsébet életében. A kemény asszony, tehát nem azt a finom, megmenteni való nemes asszony, hanem a maga valójában az, aki bizony kiáll magáért, ha kell, még kardot is ragad, és megteszi azt, amit szükségesnek érez, ha úgy ítéli meg, lovagol a férfiakkal, azért, hogy mondjuk a férjével találkozhasson, és éli a maga életét. Egyébként a többi Ugran Zsolna műhöz hasonlóan, mint például az erdélyi menyegző, vagy a Nádor asszonyai, mármint ami ilyen történelmi háttérben játszódik, itt is egy olyan nő alak szerepel, aki egy szuverén egyéniség. Hiába, hogy ezek középkorban játszódó történetek, és úgy gondolnánk, hogy akkor micsoda elnyomásban voltak a nők, és hogy mennyire nem tehettek semmit, és hasonlóak. Itt mégis olyan nőkkel találkozunk, akik erősek, és el tudták azt érni, hogy bizony ők függetlenek legyenek, ők keresztül tudják vinni az akaratukat, el tudják érni azt, amit szeretnének. Jó, hát mind nemes asszony.
Igen.
Tehát nem akárkik. Egyik regénynek a szereplője sem. És egy olyan világban, ahol sokszor a nőnek fel kellett vállalni azt a szerepet is, amíg mondjuk a férje egy hadjáratban volt, vagy követségben, vagy bármi más távollétben, ami esetleg évekig is húzódhatott, hogy bizony magának kellett igazgatni a birtokot, tehát egyben kellett könyvelőnek, gazdasági igazgatónak, sőt várkapitánynak is lennie. Úgyhogy szükség volt ezekre az erős asszonyokra, akik ezt bizony el tudták ezt a feladatot látni, időnként jobban is, mint akár a férjük. És fel tudták virágoztatni a családnak a gazdaságát, a családnak az életét, előbbre tudott jutni a következő generáció, egy olyan világban, ami férfi uralta világ, ezek az asszonyok bizony el tudtak érni maguknak hatalmat, maguknak megbecsültséget, és egy olyan életet, ami ugyan kemény volt, és sokszor nem sok boldogság jutott. Mert Szilágyi Erzsébetnél is azt látjuk, hogy olyan nagyon sok boldogsága nem volt az életében. Ami boldogságot talált a gyermekeiben, vallásban, olyan dolgokba kapaszkodott, amik elérhetőek voltak számára, és amik még erősebbé tették, és még jobban megacélozták arra, hogy olyan jelentős asszony váljék belőle, mint amilyennek ismerjük. Música.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban magyar történelmi regényekről beszélgettünk, Bodó Boglárkával, a Bródi Sándor könyvtár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallhatják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Johann Sebastian Bach kantátái kapcsán már korábban is említettem önöknek, hogy a luteránus olvasmányrend alapvetően a római katolikus egyháznak a tridenti zsinat utáni formáját őrizte meg. Vannak természetesen kivételek. Advent első vasárnapjára az evangélikusok megtartották a középkori liturgiában használatos olvasmányokat. A liturgikus naptár elnevezéseit is jobbára megőrizték Luther egyházában. Így a jelenlegi kalendáriummal ellentétben, amelyben a tegnapi nap elnevezése húsvét 5. vasárnapja, a tridentivel egyezően a luteránus naptár szerint is a húsvét utáni 4. vasárnapot ünnepeltük. Ahogy már korábban volt róla szó, a vasárnapok a mise introitusának kezdőszavából kapták elnevezésüket. Így a húsvét vasárnap után következő vasárnapok elnevezése Quasimodo Geniti, Misericordia Domini, Jubilate, Cantate, az evangélikusoknál Rogate, a tridenti kalendáriumban azonban Vocem Jucunditatis, s végül a mennybe menetel utáni vasárnap Exaudi. Kantáte vasárnapra a lipcsei mesternek 2 kantátája maradt fenn, a 108. és a 166. Mai adásunkban a 166-os kantátát hallgathatják meg, amelynek bemutatását Alfred Dürrtől fogom idézni. A kantáta keletkezése Bach első hivatali lipcsei évére esik. Először 1724. május 7-én adták elő. Az ismeretlen költő csatlakozik a vasárnapi evangéliumhoz, amely így kezdődik. Most pedig elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. A szövegíró egyéni értelmezésben veszi át a kérdést. Míg ugyanis a nyitótétel egyszerű bibliai idézetnek vehető, az áriában, a második tételben, már a következőket halljuk. Denn ich gehe oder stehe, so liegt mir die Frage im Sinn, Mensch, ach Mensch, wo gehst du hin? Akár állok, akár megyek, ez a kérdés jár az eszemben. Ember, ó ember, hová mégy? A kérdés itt tehát már nem Jézushoz, hanem a keresztény emberhez fordul. Ehhez a gondolathoz kapcsolódik a kantáta többi tétele is. Az igaz hitért könyörög egy korál, Bartolomeus Ringwald, Herr Jézus Christ, ich weiß gar wohl kezdetű énekének 3. strófája. A következő tételpár, recitatívo és ária, óvaint a világ örömeitől. A befejező korál pedig, Emily Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, Wer weiß, wie nahe mir mein Ende kezdetű énekének 1. versszaka, Isten segítségét kéri a földi életút utolsó órájához. Bach kompozíciója már a nyitó tétel megzenésítésével is hangsúlyozza a szövegíró alapgondolatát. A hová mégy kérdését a basszus szólam énekli, amely ősidők óta a Vox Christi, vagyis Krisztus szava, Krisztus hangja. Ez a tétel tehát nem csak a vasárnapi evangéliumból vett idézet, hanem egyben Jézus kérdése gyülekezetéhez és minden egyes keresztjénhez. A tétel formailag az arióza és az ária között elhelyezhető darabok csoportjába tartozik, amelyek kezdetéről okkal hiányzik Bach műfaj megjelölő felirata. Különös szépségű a második tétel, amelynek teljes hangszeres anyagát, oboa, szóló, hegedű és kontinó szólam, felvételünkön egyébként majd két oboával fogják hallani, csak az új Bach összkiadás közreadása során lehetett rekonstruálni. A középrész emelkedő skála figuráival, illetve a hosszan kitartott hangokkal Bach érzékletesen ábrázolja a szövegbeli menést és állást. A következő korálban, a harmadik tételben, az erőteljes uniszónóban egyesített hegedűk és brácsák fonják körül a koráldallamot, amelyet a szoprán ad elő hosszú hangértékekben. Mindez bizonyos szigorúságot kölcsönöz a tételnek, ami megfelel a szöveg jellegének. Ezzel szemben a recitatívó, a negyedik tételben, és még inkább a második ária, az ötödik tételben, lényegesen vidámabb hangot üt meg, bár éppen a világ örömeitől kellene óvniuk. A félreismerhetetlenül táncos jellegű ária rázkódó figuráival kétségkívül a boldogság nevetését festi, amit egyébként az énekszólam hosszú koloratúráiban és trilláiban, vagyis díszítéseiben is felismerhetünk. Bach itt a barokk zenész teljes gondtalanságával használja ki az affektusok képszerű ábrázolásának összes lehetőségét, még ha a szöveg éppen ellent mond is ezeknek. Így a bevezető tételek és a kantáta második fele természetesen ellentétbe kerülnek egymással, s ez a kontraszt megfelel a szövegbeli mennyei földi világ ellentétnek. A táncos ária után annál hatásosabb az árókorál ünnepélyes kérése Max nur mit meinem Ende gut, vagyis adj boldog véget én nekem. A kantáta szövege így hangzik. Mindenféle bevezetés, zenekari nyitány helyett rögtön egy basszus áriát hallunk, ami az evangéliumot, Krisztus szavát idézi. Hová mégy? Utána tenorária következik, a menny felé száll gondolatom, és nem a világé a szívem, mert jártomban és keltemben az a kérdés foglalkoztat, ó ember, vajon hová mégy? Ezután következik a korál, szóló szoprán előadásában, arra kérlek, Uram Jézus, őrizd meg ebben a hitben, és ne hagyd, hogy egy pillanatra is engedjek meggyőződésemből, hanem szilárdan megmaradjak ennél, addig, míg lelkem földi otthonából a mennybe tér. Majd basszus recitatívó következik. Mint ahogy az esővizet felissza a föld, és a színek gyorsan kifakulnak, úgy elmúlik a világ öröme, amit sokan oly nagyra tartanak. Mert bár úgy tűnik, hogy elérkezett a kívánt boldogság pillanata, életünk legszebb napján is üthet váratlanul az utolsó óránk. Altárja következik. Legyünk óvatosak, mikor ránk köszönt a szerencse, mert reggeltől estig megfordulhat az idő, és minden másképp alakul, mint gondoltuk. És végül zárókorál. Ki tudja, mi közel végórám. Idő múlik, jön a halál. Mi hirtelen betérhet hozzám, s minden órán reám talál. A Krisztusért én Istenem, adj boldog véget én nekem. Az Amsterdam barokk orkesztrát és kórus Ton Koopman vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra.
Vogel, wohin gehst du hin? Wohin? Wo gehst du hin? Wohin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wohin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Wohin? Wohin? Wo gehst du hin? Wohin? Wohin? Wo gehst du hin? Wohin? Wo gehst du hin? Wohin? Wo gehst du hin? Wohin? Wo gehst du hin?
Thank you. Ich will an den Himmel denken und der Welt mein Herz nicht schenken. Ich will an den Himmel denken und der Welt mein Herz nicht schenken. Der Welt mein Herz nicht schenken. Ich will an den Himmel denken und der Welt mein Herz nicht schenken. An den Himmel will ich denken und der Welt mein Herz nicht schenken. Ich will an den Himmel denken und der Welt mein Herz nicht schenken.
Die Regenwasser bald verfließen und manche Farben leicht verschießen, so geht es auch der Freude in der Welt, auf welche mancher Mensch so viele Stücken hält. Denn ob man gleich zuweilen sieht, dass sein gewünschtes Glück so kann doch wohl in besten Tagen ganz unvermut die letzte Stunde schlagen.
Musik. das Leere, denn es kann leider auch werden, vorhabens anders werden, als man am Morgen nicht gedacht, als man am Morgen nicht gedacht. Denn es kann leider auch werden, vorhabens anders werden, als man am Morgen nicht gedacht, als man am Morgen nicht gedacht. Man nehme sich in Acht, man nehme sich in Acht, wenn das Glück lacht, wenn das Glück lacht.
Hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.